Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Gott széne auch. Német testvéreket, vagy osztrákokat különösen is. Hát azt tudom mondani, hogy ámen és ámen. Mert nagyon a szívem szerint volt mindaz, amit hallottam. És az ige hirdetésben majd még egyszer fogom említeni, de Istennek az az akarata, hogy egyetlen nemzedék se élje le az életét úgy itt a Földön, és aztán menjen el erről a Földről, hogy ne élte volna át Istennek az erejét, Istennek a szeretetét, Istennek a hatalmát. Vagy megfordítom, Istennek az az akarata, hogy minden egyes generáció átélje Istennek a szeretetét, átélje Istennek az erejét. Az Istennek a szeretete, Istennek az ereje, az az evangéliumnak az üzenete, a keresztnek az üzenete, hogy van megváltás, hogy van szabadulás a bűntől, hogy van örök élet. És nincs annál rettenetesebb dolog, mint hogy egy ember megszületik erre a földre, örökkévaló szellemmel, örökkévaló lélekkel, és aztán elmegy az örök kárhozatba. Ezért halt meg Jézus, hogy ne ez legyen az embereknek a sorsa. Ezért tette oda a keresztjét arra a nagy széles útra, amelyen sokan járnak és mennek a kárhozatba. És azon kitárta a karját, és azt mondta, hogy térjetek meg, jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Mert erről a széles útról át lehet térni a szoros kapun át a keskeny útra, ami már nem a kárhozatba visz, hanem az örök életre visz. Az örök dicsőségbe, az örök Jézussal való létbe. És szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat Máté evangélium 24. részénél, Jézus visszajöveteléről szeretnék beszélni, mondani egy néhány gondolatot nektek. A Máté evangélium 24. fejezet, 3. verstől fogom olvasni, ez az, amikor a tanítványok oda mennek az Úr Jézushoz, elmondják, hogy milyen szép a templom, hogy milyen gyönyörű kövekből van, hogy milyen dicsőséges. Galileai halászok, meg egyszerű emberek ritkán jártak fel Jeruzsálembe, talán évente egyszer, úgyhogy nagyon tetszett nekik. Tehát a 3. verstől olvasom egészen a 14. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tudatosan kértem, hogy ne álljatok fel, mert ezek olyan gondolatok, ez egy olyan profécia, amit az ember jobb, hogyha ülve hallgat, mert annyira aktuális, és annyira valóságos, és annyira itt van a szemünk előtt mindez, amiről itt Jézus beszél. Az első keresztények Jézus Krisztus visszajövetelének nagyon valóságos várásában éltek. Ezek az emberek nagyon egyszerű teológiával rendelkeztek. Az első keresztények nem bonyolították túl a dolgokat. Nagyon gyakorlatiasak voltak, amiket átéltek, azokat az apostolok vagy a tanítók magyarázták nekik, úgy értették meg, hogy mi volt az, amit átéltek. Egy nagyon egyszerű evangéliumi üzenetet hallottak Jézus Krisztus keresztre feszítéséről, az ő feltámadásáról, olyan emberektől, akik ott voltak, vagy olyan emberektől, akik valóságosan átélték ezeket a dolgokat, Galata levélben azt mondja Pál nekik, hogy úgy hallottatok Jézusról, mint hogyha közöttetek feszítették volna keresztre. Az első keresztények ezzel az üzenettel találkoztak, ezzel a kenettel találkoztak, amivel az apostolok hirdették Isten igéjét, és mi volt ez az üzenet? Térjetek meg! Térjetek meg! És veszitek a Szentléleknek az ajándékát. És ezek az emberek megtértek, nagyon sokan megtértek, több ezren tértek meg, és vették a Szent Lelket, meg megkeresztelkedtek, és egy olyan öröm töltötte be őket, amiről itt beszéltek a testvéreink is, amiről Péter apostol úgy beszél, hogy kibeszélhetetlen, dicsőült, örömmel örvendeztek. Újra mondom, nem volt nagy fejbeli tudás ezeknek az embereknek az életében. Nagyon keveset tudtak, nagyon-nagyon gyakorlatias teológiájuk volt. Isten betöltötte őket, az üzenetet elfogadták, és az életük megváltozott. És jött egy öröm, jött egy csodálatos mennyei öröm, mert a Szentlélekkel való betöltekezés az mindig Istennek a szeretetét árasztja be a szívünkbe. És ezzel egy hatalmas öröm jön. És ezek az egyszerű hívők ezt átélték. Átélték a bűnbocsánatnak az örömét, átélték a felszabadulás, a bűneiktől való felszabadulásnak az örömét. Képzeljetek el korintusiakat, akik mindenféle homoszexualitásban, minden egyéb bűnökbe éltek, és egyszer csak jött Isten szellemének a csodálatos jelenléte, jött az igének a fürdője az életükre, jött Jézus Krisztus véréről való tanítás, és megtisztultak. És helyreálltak, nemrég tanultunk erről, hogy megmosattatok, megtisztultatok, megelevenedtetek az Isten igéje által, Jézus Krisztusnak a vére által. És ezek az első keresztények ezt élték át. És aztán egyszer csak észrevették, hogy ott vannak egy nagy gyülekezetben, akik dicsérik az Urat, ugyanazokat a dolgokat élték át. Abban az időben a gyülekezet az nem egy intézmény volt, nem egy földi intézmény volt, hanem azoknak a hívőknek a helye, akik ugyanazt élték át Istennel. Ugyanazt élték át, ugyanaz az öröm volt bennük, ugyanúgy a bűnbocsánat feletti hála volt a szívükbe. És közösen dicsőítették az Urat, közösen magasztalták. Aztán elkezdtek megnyilvánulni a Szentléleknek az ajándékai, mert ott nem volt liturgia, ott nem volt egy szokás, hogy hogyan zajlódjon egy istentisztelet. Jött a Szentlélek, valaki prófétált, jött a Szentlélek, valaki nyelveken szólt, jött a Szentlélek bölcsességbeszédével, tudománybeszédével. Azt mondhatom, hogy az első gyülekezet, a pünkösd utáni gyülekezet, az nem csak evangéliumi volt, hanem erősen karizmatikus is. Mert átélték gyakorlatias módon a Szentléleknek a jelenlétét. És valóban sokszor futottak ők is szerintem a megtapasztalások után. Futottak Péterhez, futottak Pálhoz, hogy magyarázzák már el nekik, hogy mit éltek át. És ezeket olvashatjuk Pál apostolnak a leveleiben, amiben elmagyarázza, hogy mi az, amit átéltetek, kedves korintusiak, mi az, amit átéltetek, kedves galaták vagy efézusiak. Csodálatos hitük lehetett ezeknek az első századi keresztényeknek, és volt még egy, amiben nagyon hittek, amiről hallottak az apostoloktól is, ez pedig az, hogy Jézus Krisztus hamarosan vissza fog jönni. Egy nagyon gyakorlatias, nagyon egyszerű hitük volt Jézus Krisztusnak a visszajövetelében, mert ezt úgy mondjuk, hogy parúzia, az ő megjelenése, az ő dicsőségének a megjelenése. Egy néhány igét szeretnék is ezzel kapcsolatban, az első, az 1 Korintus, egyből van. És ezt a hitigazságot ugyanolyan egyszerűen elfogadták, mint az összes többi igazságot, amit hallottak az apostoloktól, és meghatározta az életüket, sőt azt mondhatom, hogy szerintem az első keresztényeknek az egyik legerőteljesebb motiváló tényező a hitükben az Jézus Krisztusnak ez a felfokozott várakozása volt, hogy Jézus vissza fog jönni. Ez volt az, ami által ezek az emberek késztetést, sürgető késztetést éreztek arra, hogy kimenjenek a világba, és hirdessék az evangéliumot. Hogy amit ők átéltek, azt mások is átéljék. Hogy van örök élet, van bűnbocsánat, Jézus feltámadt a halálból, halleluja, dicsőség Istennek, térjetek meg ti is. Az első keresztényekben ez egy óriási ösztönzerő volt, hogy Jézus hamar visszajön, itt van az ajtó előtt, nagyon gyorsan az Úr végigviszi a munkáját, ezért nem hagyhatjuk abba. A lehető leggyorsabban el kell vinnünk az evangéliumot, és hát olyan nagy ágyuk hirdették az evangéliumot az első században, mint mondjuk Pálapostól, aki Jeruzsálemtől Illíriáig vagy Hispániáig elvitte az evangéliumot, de a többi apostol is, akik mind-mind később meghaltak a hitükért, a János kivételével, de ezek az emberek is elmentek és vitték az evangéliumot, de nem csak ők, az egyszerű hívők, akik nem voltak apostolok, akik nem voltak proféták, de annyira betöltötte őket az Úrnak a szeretete, az Úr Jézusnak az égő, élő vágyakozása, hogy visszatér, hogy mentek és hirdették az evangéliumot. És nem csak erre késztette őket Jézus visszajövetelének a várása, hanem arra is, hogy egyre jobban elszakadjanak ettől a világtól. Mert ha Jézus hamarosan visszajön, ha Jézus itt van az ajtó előtt, akkor nem élhetek úgy, ahogy a világ. Akkor kell, hogy legyen látható rajtam a változás. És ezek az emberek elszakadtak ettől a világtól. Korintusban is, meg Efézusban is, mindenhol, Illíriában is. Miért? Mert ott volt, hogy Jézus hamarosan visszajön. Tehát a Korintus levélnél, ha kinyitottátok a Bibliátokat, én nem, mert közben beszéltem, mint a tolmácsok is azért nem laknak jó, mert ők mindig tolmácsolnak az ebéd közben. Most én is így voltam. Tehát a korintusiakhoz írt első levél, első fejezet, és a negyedik verstől olvasom. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, itt a karizma szó szerepel az eredetiben, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Tehát miközben ott vagytok és szolgáltok és átélitek ezt a kibeszélhetetlen örömöt és hirdetitek az evangéliumot, van bennetek egy várakozás, hogy Jézus Krisztus visszatér hamarosan. Egy másik ige az 1 Tesszalonikából, 4. fejezetéből. Itt a 15. versről szeretném olvasni. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog leszállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőben, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Az első századi keresztények nagyon aktívan várták Jézus Krisztus visszajövetelét. Mit jelentett ez az ő számukra? Ha azt mondjuk, hogy a vég, amikor eljön, az mit jelent a keresztények számára? Nagyon egyszerű dolgot. Jézus visszatér, mi elragadtatunk vele az égbe, ez az elragadtatás, amiről a Biblia beszél, illetve azok, akik előttünk hitben meghaltak, akiket Jézusban temettek el, azok pedig feltámadnak, és így a két csoport, az élők meg a feltámadottak együtt mennek, együtt ragadtatnak el, és a felhőkön találkozunk Jézus Krisztussal. És ez továbbá mit jelent nekünk? Azt jelenti, hogy ezután örökre az Úrral leszünk. Örökre az Úrral leszünk. Itt hagyjuk ezt a síralomvölgyet, itt hagyjuk azt, ahol annyi nyomorúság van az életünkben, annyi támadás ér bennünket, annyi minden a testi létünkből fakadóan nehézségünk van, ezt a nehézséget le fogjuk vetni, és elváltozik a testünk egy szempillantás alatt, amikor fog szólni a riadónak a hangja, és a hívők, mintha soha itt nem lettek volna, egyszer csak eltűnünk erről a földről. És nem tudom, hogy a ti hiteteket ez mennyire erősíti, az én hitemet ez nagyon erősíti, hogy eljön Jézus Krisztus, és magával visz, kiragad ebből a világi létből, kiragad ezekből a dolgokból, azért, hogy örökre vele legyek megváltott, és magával visz, és örökre ott leszek vele. És akkor már nem lesz sírás, nem lesz semmilyen fájdalom, hanem az Úrnak a jelenléte lesz, és kiki megkapja a maga jutalmát, kiki megkapja azt az örökséget, ami a mennybe várja őt, és a keresztények egy természetfeletti csapat. Nem egy világi társaság vagyunk, nem egy klub vagyunk, hanem Istennek a gyermekei vagyunk, Istennek a megváltottai vagyunk, akik itt élünk ezen a földön, de már fél lábbal a mennyben vagyunk. És eljön az a nap, amikor mind a két lábbal a mennybe leszünk, és örökre Istennek a dicsőségét fogjuk átélni. De előtte még feladatunk van ezen a földön. A Biblia azt mondja, Péter levél, hogy sokan késlekedésnek tartják, hogy Jézus már 2000 évvel ezelőtt elmondta ezeket a dolgokat, és még mindig nem jött vissza. Azt mondja Péter, türelmes az Úr, mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Azért nem jött még vissza Jézus, mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Ezt mondja a Biblia, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És újra mondom, ne menjen el egyetlen egy generáció se erről a földről, úgyhogy nem élte át az ébredést. Hogy nem élte át az isteni meglátogatást. Hogy itt Szombathelyen ne legyen egy olyan ember sem, aki úgy élte le az életét, én soha nem hallottam Jézusról. Nekem soha senki nem beszélt a megváltásról, a bűnbocsánatról, Jézus vérének az erejéről. Lehet, hogy kinevetnek benneteket, tesók. De az embereknek hallaniuk kell az evangéliumot, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És ezek az első századi keresztények ilyen egyszerű, gyakorlatias teológiát hittek. A nagy teológusok csak később születtek meg, akik már úgy jól összezavarták az elménket, a gondolatainkat, de én szeretném azt mondani nektek, hogy legyen ilyen egyszerű teológiánk. Legyen ilyen gyakorlatias teológiánk, hogy ahova a Szentlélek vezet bennünket, oda megy a gyülekezet, oda megy az életed, és hogy az vigasztaljon, ami a Biblia szerint vigasztaló. Mert Pál azt mondja, hogy ezekkel vigasztaljátok egymást. A következő ige a Titus levelében van. A Titus, ez ott van a zsidó levél előtt, valamennyivel Filemon előtt. Nagyon gyakran idézett igevers, szeretném ezt felolvasni nektek, Titus második fejezetének a 11. versétől a 13-ig. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, az ő parúziáját. És azt mondja Pál apostol, hogy ti, akik átéltétek mindezeket a dolgokat, hogy kikerültetek ebből a világból, Isten szent népévé lettetek, azt mondja, hogy kell, hogy megtagadjuk ezeket a dolgokat, a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és kegyesen éljünk, Isten félőn éljünk ebben a világban. Miért? Mert várjuk, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön. És azt mondja Pál, hogy ez egy boldog reménység. És szeretném megkérdezni, hogy a te teológiádban Jézus Krisztusnak a visszajövetele milyen címszó alatt szerepel? Egyáltalán szerepele? Ez egy boldog reménység. A hívőknek a boldog reménység, hogy Jézus Krisztus visszajön. Betölti a szívedet ez örömmel? Jézus vissza fog jönni. Építi ez a hitedet? Arra vezet, hogy megtagadd a világi kívánságokat? Arra vezet, hogy megtagadd a hitetlenséget, és kegyesen élj? Isten szerinti módon élj? Mert ha Jézus az ajtó előtt van, én meg bűnben, vagy langy melegen, mindjárt erről is lesz szó, akkor az egy félelmetes várakozás lesz. De ha úgy várod az Urat, mint a jó szolgák, a hűséges szolgák, akik végzik azt, amire az Úr elhívta őket, akkor ez a várakozás, ez valóban egy boldog reménység az életedben. Visszatérve arra az alapigére, amit felolvastunk az elején a Máté 24-hez, szeretném azt mondani, hogy az utolsó időknek a finisébe ugyanaz a három személyiség érkezik meg, amelyik meghatározta az emberi történelmet eddig is, meg meghatározta a szellemi életet eddig is. Az egyik Isten, mint az egyik nagy főszereplő az utolsó időkben, az emberiség finisében. A másik a sátán, a harmadik pedig az ember. Te meg én, meg rajtunk kívül még vagy 7 milliárd ember. És mind a három rettenetesen erős akaratú. Mind a három nagyon erős akaratú, aki megpróbálja ráerőltetni az akaratát a másikra, és ennek a háromnak a küzdelméből lesz az, amit az utolsó időkben proféciában is itt olvasunk. Az első Isten, és tudjuk, hogy Isten egy nagyon erős akaratú lény. Amit ő eltervez, azt megvalósítja. Azt mondja a Biblia, hogy nincs senki, aki lefoghatná az ő kezét, és azt mondaná neki, hogy mit cselekszel. És Isten akarata mindig végbe megy. És mi az Istennek az akarata? Isten akarata már többször elhangzott, hogy minden ember üdvözüljön. Általánosságban azt lehet mondani, hogy az Istennek az akarata, hogy az ő dicsőségével telve legyen az ő teremtett világa. Hogy ne legyen semmi, ami őt megfosztaná az ő dicsőségétől. Ne legyen senki, aki oda tolakodna Isten helyére. És azt akarja, és most újra elmondom, amit az elején is elmondtam, hogy Isten azt akarja, hogy minden egyes földi generáció átélje, megtapasztalja az ő szeretetét, az ő erejét, az ő szabadító hatalmát. Mert Isten senki emberfiát nem a pokolra szánt. Egyetlen egy embert Isten nem akar a pokolra küldeni. A bűneink visznek bennünket a pokolra. Már akit oda visznek, mi a mennybe megyünk Jézus nevében. Isten nem akarja, hogy egyetlen egy ember a pokolra jusson. A poklot a sátánnak készítette meg, a démonjainak. Pokolra az ördöggel, a mennybe pedig az emberekkel. És Isten akarata mindig végbe megy. És azért, hogy az emberek üdvözülni tudjanak, Isten mindent véghez is vitt. Elküldte az ő saját fiát. Erre a nagy, széles útra, amin a világ járt. Jézus meghalt a mi bűneinkért. A keresztfán az életét adta minden egyes ember bűnéért. És mint lehetőség, minden ember számára megszerezte az üdvösséget. Mint lehetőség. Ez nagyon fontos. És Isten akarata minden módon végbe fog menni. Amit olvasunk a Bibliába, azok a proféciák, az valójában az előre megírt emberi történelem. Istent senki nem tudja megállítani, hogy véghez vigye az akaratát. A másik erős akaratú személy ezekben az utolsó időkben a sátán. Ugye a sátánról tudjuk, hogy ő Isten ellen tört. Már a mennyben, amikor ő volt az egyik legmagasabb dicsőítés vezetői pozícióban levő angyal, egy arkangyal volt, együtt Gábriellel, meg Mihállyal. Ott volt a legfőbb mennyei vezetők között. De a Biblia azt mondja, hogy bűnt találtatott a szívébe. Azt mondja, hogy felfuvalkodott, és Isten helyére tört. És ezért Isten rövid úton eltávolította a mennyből, mert a mennyben nem lehet semmi tisztátalan. Nem lehet semmi, ami Istennek a főségét megkérdőjelezi. És levetette őt erre a földre, és azóta sátán, és azok a démonok, vagy gonosz angyalok, akiket ő magával rántotta a lázadásába, itt vannak a föld körül, vagy akár itt vannak ezen a földön, és megpróbálják az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett, eltávolítani Istentől. És hogyha jól értem a Bibliát, akkor sátánnak az első számú célja itt ezen a földön, hogy annyi embert fosszon meg az üdvösség lehetőségétől, az Istennek a megismerésétől, amennyit csak lehetséges. És szeretném elmondani nektek, hogy Jézus Krisztus a sátánt a Golgotai kereszten legyőzte. A sátánnak a fejére taposott. Az ő királyságát, az ő hatalmát Jézus elpusztította. A fegyvereitől megfosztotta. Azt mondja a Kolossé levél, hogy mint egy diadal menetben Jézus meghurcolta a sátánt. Megfosztva őt, mindattól, amivel addig rendelkezett. De a Biblia azt is mondja, hogy ma is, mint ordító oroszlán, ez a velejéig romlott lény szerte jár, és keresi, hogy kit nyelhessen el. Keresi, hogy kiket csaphatna be. Keresi, hogy még a hívők közül is ki az, akit esetleg el tud ragadni a falkából, vagy a nyájból inkább, így lehetne mondani. De sátánnak az akarata végső soron nem fog megvalósulni. Ahogy nem jött össze neki a mennyei trónfosztás, ugyanúgy nem jött neki össze az, hogy Jézust nem tudta elpusztítani, és ugyanúgy nem fog összejönni neki a végén sem, hogy az ő akarata megvalósuljon. Isten nem lehet egy lapon emlegetni a sátánnal. Isten. A sátán egy teremtett lény. Egy hatalom alá vetett lény, aki csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki. Ahogy Luther mondta, még a sátán is az Istennek a sátána. És a harmadik lény, ja még azért a bukásáról szeretnék annyit mondani, sátán a tűzzel és kénnel égő tóba fogja tölteni az örökké valóságot. Nem Isten helyén, hanem a kárhozatnak a helyén. És ő azt akarja, hogy annyi ember menjen vele, amennyit csak tud. De nem lesz meg a sátánnak az akarata. És a harmadik az ember, aki szintén egy nagyon erős akaratú lény, ugye ezt ismerjük magunkról is, amit a fejünkbe veszünk, azt megpróbáljuk megtenni. Amit a gyerekünk a fejébe vesz, azt megpróbálja megtenni. És ez az akaratosság, ez Istennek az ajándéka. Isten teremtett bennünket szabad akarattal, Isten teremtett bennünket úgy, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni az életünkben, hogy képesek vagyunk meghatározni a sorsunkat. És az emberrel viszont történt egy szörnyűséges dolog, ezt az eddigiekből szerintem már le lehetett szűrni, az ember bűnbe esett. Az ember ezt a szabad akaratát rosszra használta, és szüntelenül rosszra használja egészen addig a napig, amíg majd eljön az ítélet. És ebből az elveszett állapotunkból, ebből a megváltásra szoruló állapotunkból hozott ki bennünket Jézus Krisztus, amikor meghalt értünk a kereszten. És az a csodálatos örömhír, hogy Jézus az emberiséget két részre felosztotta. A keskeny utoljárókra, meg a továbbra is a széles utoljárókra. A megváltott gyermekeire az Úrnak, illetve a még meg nem váltott gyermekeire az Úrnak. És én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy az előbbi csoportba tartozhatom. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten engem is megmentett, és benneteket is megmentett. És majd fogunk a mennybe találkozni. És csak nagyon röviden még erről a Máté 24-ről. Jézus ebben a proféciában azokról a dolgokról beszél, amik közvetlenül az utolsó időkben történni fognak, és felsorol nagyon sok dolgot ennek a három erőnek, ennek a három akaratnak egy nagyon komoly küzdelmét, és azt mondja Jézus, hogy az ő eljövetelét közvetlenül megelőző időben nagyon nagy változások fognak történni ebben a földön. Természetben is, az embereknek az életében is, illetve a szellemvilágban is. Azt mondja, hogy olyan dolgokat fogtok látni, amiket korábban nem láttatok. Természeti katasztrófák. Jó, ilyent látott a világ már, de olyan mennyiségben, olyan intenzitással, olyan erővel, mint amilyenben manapság részesülünk, és nem kell nagyon sokat beszélni erről. A tévét néztek, internetnek a hír folyamában folyamatosan ezekről a dolgokról olvasunk. Ezek benne vannak, és az embereket félelemmel töltik el, az emberek rettegnek, hogy mi fog rájuk várni. Jaj, ez a meteorit, mi lesz, becsapódik. Jaj, hogyha egy ilyen nagy földrengést átélünk, vagy még egy ilyen cunamit, még egy ilyen szökőárt átélünk, akkor mi lesz? És több százezer ember hal meg. Aztán beszél Jézus olyan dolgokról, mint éhínségek, szárasságok. És hát ezeket se nagyon kell szerintem felsorolni, mindnyájan ismerjük ezeket a dolgokat. A világ az egyfajta szülési fájdalomban van. Jézus azt mondja, hogy ez a vajudásnak a kezdete, a kínoknak a kezdete. És aztán még egy dolgot mond, és azt mondja, hogy ez az időszak lesz a hitehagyásnak a kora is. Egy igét szeretnék a kettő Tesszalonika levélből felolvasni nektek, amikor Pál apostolnak szinte csitítania kell az első keresztényeket az Úr Jézus eljövetelének a várásától, hogy Ácsi, azért még néhány dolognak meg kell történni először. És a kettő Tesszalonika második fejezetében Pál apostol beszél ezekről a dolgokról. Azt mondja az első vers, ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar a józanságotokat, és ne rémítse meg bennetek sem profécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás. Ez az apostázia. Amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek és Szentnek mondatik, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg? A törvény tiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. És akkor jelenik meg a törvény tipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének felségével. Mert ennek a törvény tiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévegés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, és ezáltal mindazok elvegyék az ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Sátánnak az elsődleges célja, hogy egy zűrzavart keltsen ebben a világban, az embereket eltérítse az igaz hittől, az igazságtól, és ehhez használ prófétákat, hamis prófétákat, ehhez használ hamis tanítókat, olyan embereket, akik elcsűrik, csavarják Istennek a beszédét, vagy egészen más dolgokról kezdenek el tanítani, és azt mondja a Biblia, hogy lesz ennek majd egy megszemélyesített változata is, a törvénytipró, aki az antikrisztus lesz, aki konkrétan jeleket tesz, csodákat tesz, hogy az embereket eltérítse az igazságtól. És azt mondja a Biblia, hogy ez lesz az Istentől való eltávolodásnak az időszaka, a hitehagyásnak az időszaka, és ez együtt fog járni azzal is, hogy mivel az emberek nem hisznek Istenben, ezért az erkölcsi életükben megromlanak, a szeretet meghidegül közöttük, a jellemükben egyre komolyabb torzulások lesznek, erről a 2 Timóteus 3-ban nagyon sokat ír Pál apostol egy másik proféciában, de a lényeg az, hogy megpróbál az ördög még egy utolsó nagyot rugni ebbe az emberiségbe, mielőtt Isten teljesen el fogja őt takarítani erről a földről. És ennek az ellentéte, mert Isten is cselekszik ezekben az utolsó időkben, amit olvastunk, hogy az Isten országának ez az evangéliuma pedig hirdettetni fog az egész világon, bizonyságul minden népnek, és mit mond az ige, hogy akkor jön el majd a vég. Tehát Isten is nagyon aktív lesz ebben az utolsó időben. És hogyha azt mondtam, hogy Isten nem akarja, hogy egyetlen egy generáció is elveszten, ez azt jelenti, hogy Isten meg fogja az ő munkáját sokszorozni ezen a földön. És olyan erővel, olyan tekintéllyel, olyan meggyőződéssel fog szólni Isten igéje, hogy az emberek számára ez bizonyság lesz, hogy itt Isten cselekszik. És igen, Isten is fog jeleket és csodákat tenni. Isten is fog gyógyítás csodáit tenni, szabadításnak a csodáit tenni, ki fogja űzni az emberekből a démonokat, és hatalmas jelekkel és csodákkal fogja megerősíteni az ő igét. Én hiszek abban, hogy az utolsó időkben Isten az ő evangéliumát minden ember elé fogja tárni. És ma is lehet látni Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsia bizonyos részein, hogy óriási tömegek hallják az evangéliumot és hisznek benne. És valóban történnek ilyen jelek és csodák ezeknek az evangélistáknak, apostoloknak a szolgálatán keresztül, de meg vagyok győződve róla, hogy Isten Európát sem felejti ki a jóból. Meg vagyok róla győződve, hogy Európa sem egy ilyen Isten háta mögötti hely, minket már ránk hagyja, hogy mi már bele keményedtünk a vallásosságba, az egyházi dolgokba. Nem, Isten ugyanazzal az erővel, a Szentléleknek ugyanazzal a jelenlétével akar itt lenni közöttünk is, mint amit tesz Afrikában, vagy Dél-Amerikában, vagy éppen Észak-Amerikában. Isten az ő munkáját véghez fogja vinni. És én szeretném, készültem még egy másik részre, de úgy gondolom, hogy most itt megállok, és ezt már nem mondom el talán legközelebb, de szeretném, hogyha most meghajtanánk a fejünket, átgondolnánk ezeket a dolgokat. Az első keresztények Jézus visszajövetelének a felfokozott várásában voltak. Ez volt az egyik ösztönző erő, ez volt az egyik késztető erő az életükben arra, hogy az evangéliumot hirdessék a lehető legrövidebb, leggyorsabb módon, hogy az emberek hallják. Ez volt az a késztető erő, ami őket ettől a világtól távol tartotta. És a nagy kérdés, hogy a mi életünkben mennyire van jelen ez a boldog reménység. Jézus Krisztus visszajövetelének ez a boldog reménysége. És én azt szeretném, hogyha ez eddig még nem volt ott a te gyakorlati teológiádban, akkor mostantól kezdve te is várd az Úr visszajövetelét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd az mindig állásfoglalásra késztet bennünket. Köszönjük, Uram, hogy Uram, hallottuk a te igédet, a te visszajöveteledről. Hallottuk, Uram, azt, hogy hogyan kell nekünk, hívőknek élnünk ezekben az utolsó napokban. Szeretnénk készek lenni. Szeretnénk vigyázni. Szeretnénk, Uram, jó szolgáknak bizonyulni, akik várják az Úruknak a megjelenését. Szeretnénk, Uram, olyan szüzek lenni, akiknek a lámpása tele van olajjal, amikor a vőlegény megérkezik. Amikor meghalljuk majd a riadó szavát, amikor majd jön egy hang, hogy jön a vőlegény. És szeretnénk, Uram, a ránk bízott talentumokkal is úgy gazdálkodni, Uram, hogy azzal el tudjunk számolni neked. Hogy azt tud mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. És nem szeretnénk, Uram, gonosz szolgák lenni, nem szeretnénk balga szüzek lenni, nem szeretnénk egy talentumos kereskedők lenni, akik nem jó kereskedtek, nem használták azt, amiük van. Arra kérlek téged, mennyei atyám, hogy vésd a szívünkbe ezeket az igéket. Hadd legyen a szívünkben, a gondolatainkban egy boldog reménység, hogy te vissza fogsz jönni, és elviszel bennünket a te dicsőségedbe. És Uram, én megvallom, hogy ez a föld nem otthonom. A mennyhez tartozom. A mennyei dicsőség az én örökségem. És Uram, nagyon hálás vagyok neked ezért a gyerektáborért, és köszönöm neked, Uram, hogy ilyen hatalmasra jelen voltál ezeknek a gyerekeknek az életében. És könyörgöm hozzád, Uram, hogy vidd tovább a te munkádat. Használd, Uram, a gyerekszolgálókat itt a gyülekezetünkben. Add, Uram, hogy ez egy ország, az egész országra kiterjedő mozgalommá tudjon válni. Uram, hogy ne csak itt Dunántúlon, ne csak ezekben a városokban, ahonnan voltunk, Uram, hanem az egész országban, sőt a határon túl is. Uram, sok-sok gyerek, sok-sok fiatal megismerjen, szeressen és szolgáljon téged az egész életében. Kérlek téged ezért az Úr Jézus nevében. Amen. Áldjon az Úr benneteket.